Portfolio Podcast Lab.
Disclaimer. A beszélgetés előtt tájékoztatom hallgatóinkat, hogy a podcastben elhangzó információk a szerzők magánvéleményét tükrözik, a beszélgetés nem valósít meg befektetési elemzést, illetve befektetési tanácsadást.
Ez egy nagyon rövid beszélgetés is lehetne, hiszen rögtön eszünkbe jut a prémium magyar állampapír. Ez már annyira közszájon forog, hogy gyakorlatilag nem tudom, szüleink, nagyszüleink is ezzel kelnek, fekszenek. Nagyon kevés olyan emberrel találkozhatunk, akik nem találkoztak még ezzel a fogalommal. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy a következő befektetésünktől számított két évben több mint 30% hozamot realizálhatunk, azért az egy nagyon vonzó valami, és ugye most itt egy kockázatmentesnek mondott termékről beszélünk.
Jó napot, sziasztok! Ez a Portfolio szerdánként jelentkező heti podcastje, én Orosz Márton vagyok, a műsor házigazdája. Nagyon örülök, hogy itt van velem a stúdióban a Portfolio vezető részvényelemzője, Nagy Viktor. Szia, Viktor!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mert hát fontos kérdésekről fogunk, vagy hát legalábbis szeretnénk beszélgetni, azért itt most izgalmasan alakul, hogy tágabban fejezzem ki magam, a befektetői környezet, de akár úgy is mondhatjuk, hogy hát meglepően erős a forint, és meglepően jó hozamokat lehet kapni az állampapírokra. Úgyhogy gondolom, hogy nem én vagyok az egyetlen, akit megtalálnak ezzel a kérdéssel, hogy hova tegyük most a pénzünket. Két sztorit mondok, nemrég az egyik szomszédom, az egyik új szomszédom, aki megtudta, hogy én a portfóliónál dolgozom, akkor megállított a folyosón, éppen valamit ilyen költözködés közben ott cipeltem, és megállított, hogy jaj, Márton, segítsen már nekem, hogy maga ugye a portfóliónál dolgozik, hogy hova tegyem most a megtakarításomat, hova tegyük a megtakarításunkat. És hát ilyenkor azért mindig, nem tudom, Viktor, hogy vagy vele, én kicsit azért bizonytalan vagyok, meg hát nem az, hogy nem szívesen adunk tanácsot, de azért igyekszünk visszafogottan meg óvatosan ötletelni. És a másik dolog pedig az, hogy most a baráti chatben, a Facebookon megy az óriási gondolkodás, hogy akkor most vegyünk eurót, vagy mit csináljunk a kis megtakarításunkkal, mert hát tényleg 370-et nyaldossa az árfolyam, azért ilyet jó régen láttunk, nem is olyan rég még a 430-as árfolyamról beszélgettünk itt ugyanebben a stúdióban. Úgyhogy szerintem adott a kérdés, hogy hova tegyük most a pénzünket, mit csináljunk ezzel a pénzzel, és hát tudjuk azt is HR szakemberektől, hogy az év tavaszi időszaka, ez a március-április az, amikor sokaknak megérkezik az éves bónusz. Néhány százezer, néhány millió forintról beszélhetünk, szerintem azért a hallgatóink többsége is ezt a helyzetet, és valószínűleg ők is gondolkodnak most ezen, úgyhogy én nagyon örülök, hogy beszélgethetünk egy kicsit hosszabban is, meg részletesebben is erről a témáról. Úgyhogy kezdjük is onnan, hogy milyen a befektetői környezet most Magyarországon. Úgy is kérdezhetném, hogy mire kell most figyelni a befektetéseknél.
Ugye hát rácsatlakoznék arra a gondolatra, amit az előbb mondtál, hogy ismerőseid megállítanak téged, kérdezik azt, hogy mibe érdemes most fektetni. Ugye az embereket két dolog zavarja, egyrészt az infláció, másrészt meg a forintnak az árfolyama. És nyilván egyébként a kettő egyébként össze is tud függni. Ugye a magas infláció az nagyon sokat elgondolkodhat, amikor azt látjuk, hogy a boltban egyre drágábban jutunk hozzá ugyanahoz a termékhez, akár hetente, havonta emelkednek az árak, és aztán kijönnek a havi statisztikák, és abból meg azt látjuk, hogy most már tartósan 25% fölött ragadt az infláció Magyarországon. Azért ez nagyon sokakat elgondolkodott, hogy mibe tegyék a pénzüket. Ha más nem, akkor mondjuk veszteségminimalizálás lehet a cél. Tehát reálhozamot keresni egyébként nem könnyű a mostani környezetben, de mondjuk, hogy már azt mondjuk, hogy keresünk állampapírral mondjuk 15-16-17%-okat éves szinten, az már nem tűnik összességében rossznak. Ami egyébként jellemző most a világban, azt látjuk, hogy tartósan magas az infláció, és ez nem egy magyar jelenség. Európában, Észak-Amerikában is ezt látjuk. Erre nyilvánvalóan reagálnak a jegybankok. Nagyon úgy tűnik, hogy tartósan magasan maradnak a kamatok, ami a befektetésekre azért több csatornán keresztül is hat. Például úgy, hogy az állampapírhozamok azok magasak, tehát relatíve vonzóak minden más befektetéssel szemben. Ezzel párhuzamosan a kockázatosabb eszközök, mint amilyenek mondjuk a részvények is kevésbé vonzóak. Azt látjuk, az elmúlt éveknek a nagy sztárjai, a növekedési részvények, például a tech cégeknek a papírjai, az elektromos autógyártók részvényei, azok nyomás alá kerültek az elmúlt időszakban. És ha ez nem lenne elég, akkor van még egy bankválság is. Egyesült Államokból indult ki, hogy az elmúlt hetekben már talán kevésbé volt ez téma, de azért ez még vethet hullámokat. És hát vannak velünk recessziós félelmek, az Egyesült Államokban az elemzői várakozások alapján mindig egyre később, de azért még mindig számottevő elemző számol azzal, hogy jöhet recesszió. És hát vannak geopolitikai feszültségek, ezt nem kell Magyarországon külön magyarázni, egy szomszédos országban háború zajlik éppen. Tehát nagyon sok dolog történik. Ennek ellenére egyébként a piacokon azt látjuk, hogy relatíve jó a hangulat. Az elmúlt hetek mindenképpen erről szóltak, a tőzsdék emelkednek, egy ilyen risk-on üzemmódban mennek egyre magasabbra, és egyre magasabbra emelkednek az olyan kockázatos eszközöknek az árfolyama is, mint amelyek mondjuk a kripto eszközök vagy a technológiai részvények. Tehát nagyjából ez az a környezet, amiben most befektetésekben kell gondolkodni.
Hát akkor egy csomó kihívás van, ugye elég komoly kihívásokkal küzd most a befektetői környezet, meg sok szempontot érdemes megvizsgálni. kommunikálni, amikor valaki dönt arról, hogy hova tegye a pénzét. Kicsit konkretizáljuk már, mik azok a termékek, amik szóba jöhetnek, miben lehet most akkor érdemes egy ilyen zaklatott és hektikus környezetbe befektetni. Hogy induljunk neki ennek a kiszállazásának?
Hát ez egy nagyon rövid beszélgetés is lehetne, hiszen rögtön eszünkbe jut a prémium magyar állampapír, ez már annyira közszájon forog, hogy gyakorlatilag nem tudom, szüleink, nagyszüleink is ezzel kelnek, fekszenek. Nagyon kevés olyan emberrel találkozhatunk, akik nem találkoztak még ezzel a fogalommal. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy a következő két évben befektetésünktől számított két évben több mint 30% hozamot realizálhatunk, azért az egy nagyon vonzó valami, és ugye most itt egy kockázatmentesnek mondott termékről beszélünk. Itt az éves átlagos inflációt kell figyelni, ez tavaly 14,5% volt, erre fizet még az állam 1,5% prémiumot, tehát ez 16%, amiről beszélünk, annál a terméknél, amit most meg tudjuk vásárolni, és az a sorozat, ami most egyébként elérhető, az legkorábban jövő márciusban már kamatot is fizet, és akkor egyébként milyenek a kilátások, hogy miért beszéltem az előbb arról, hogy két évre fektetjük be a pénzt, hát azért, mert hogy 2023-ra 15%-os inflációval számol a kormány, az elemzék ennél jóval magasabb 18,5%-kal, és hogyha így nézzük, akkor egy ilyen 20%-os kamat a következő évre ki tud jönni ebből a termékből. Tehát idén és jövőre magas kamatot fizet a prémium magyar állampapír, és hát utána csökkenhet majd jelentősen az infláció. Összességében egy olyan terméket tudunk venni, ami nagyon alacsony kockázatú, és relatív magas hozamot ígér. Az első időszakban szerintem reál hozamot ezzel a termékkel nem lehet elérni, de mondjuk a második évben talán már azt is. Úgyhogy összességében tényleg egy tök jó termékről van szó, aminek egyébként alternatívát mondani kifejezetten nehéz. Tehát én beszélek egyébként profi befektetőkkel, befektetői tanácsadókkal, és ők is mondják, hogy nagyon nehéz alternatívákat felsorakoztatni emellé. Tehát minden portfóliónak lehet ez egy alapja, és emellé érdemes egyébként még kockáztatni. Nyilván az meg nagyon sok mindentől függ. Tehát befektetői időhorizonttól, ugye a részvényeknél jellemzően 3-5 évet szoktunk mondani, hogy hosszabb időtávon érdemes tartani őket. Kockázatvállalási hajlandóságtól, nagyon sok embert ismerek, aki nagyon nehezen viseli azt, hogy 10%-nál többet esik annak a terméknek az árfolyama, amit megvásárolt, de hát azért a részvénypiacon ez előfordulhat. Szóval, hogy nagyon sok mindentől függ ez, de hogy én azt gondolom, hogy egy nagy portfóliónak legyen része a prémium magyar állampapír.
Ilyenkor az történik egyébként egy ilyen környezetben, hogy mondjuk a privát bankárok vagy a befektetési tanácsadók, ők most ott ülnek az irodáikban, és hát úgy viszonylag unatkoznak egyébként, mert mindenkinek úgyis azt kell ajánlaniuk, ezért meg a legjobban az állampapír, és az egy biztonságos befektetés, nagyon komoly hozamot generál, azért nem biztos, hogy olyan egyszerű ennél komolyabb hozamot összerakni, akármilyen befektetési portfóliót is gondolnak ki itt a tanácsadók, privát bankárok. Ők most így hogy dolgoznak egyébként? Van azért most neki kihívás a munkájukban? Most ez nagyon laikus kérdés, azt értem, de én az ő helyükben nem tudom, én ülnék feltett lábbal az íróasztalnál, és mindenkinek kiajánlanám az állampapírt.
Nem gondolom, hogy unatkoznak egyébként. Az elmúlt időszakban jellemzően zajlott egy olyan folyamat, hogy a régenben megvásárolt állampapírokat most lecserélték az újakra. Tehát most a szuperállampapírnak hívott MA+, ugye arra még emlékszünk, az 5%-os kamattal ketyeget, ami abban a környezetben, amikor kijött a termék, rendkívül vonzó volt, most pedig már nem az. Ez egy tök jó hívószó, fel lehet hívni az ügyfeleket, és el lehet nekik mondani azt, hogy figyelj, csak látom, hogy a portfóliódban van olyan állampapír, aminek alacsony a kamata, mit szólnál hozzá, hogyha lecserélnénk egy arra, aminek magasabb, és akkor cserébe ajánlok neked egyébként még a portfóliódba olyan alapokat, amiket mi kezelünk. Ezek is most egyébként jó hozammal tudnak menni, hiszen ezekben a portfólióban is vannak magas kamatozású állampapírok, tehát hogy most a hozamok egyébként az alapoknál is jól néznek ki, és akkor emellé lehet még kockáztatni, hogyha azt mondjuk, hogy a állampapír hozam fölött szeretnénk valamit keresni, akkor választunk olyan mondjuk részvényeket, tőzsdén kereskedett befektetési alapokat, amik izgalmasak lehetnek. Én nem gondolom azt, hogy most ez egy unalmas időszak, hanem ez egy olyan időszak, amikor főleg a magas infláció miatt mindenkinek védenie kell a portfólióját, tehát érdemes átrendezgetni ahhoz képest, amit korábban gondoltunk.
És mi a helyzet az osztalék részvényekkel? Ugye, hogyha egy bizonytalan befektetési környezetről beszélünk, akkor általában a stabil vállalatok papírjait szokták ajánlani, de most akkor hogy alakulnak ezek jelenleg a piacon?
Ez az automatizmus, ez most nem működik, és azért nem működik, mert hogy miközben bizonytalan van, rendkívül magas az infláció is. Ezzel párhuzamosan az állampapírhozamok is magasak, tehát összességében azt látjuk, hogy az osztalékpapírok, amik jellemzően magas osztalékot fizetnek, ezeknek az osztalékhozama most nem annyira magas, mint mondjuk az állampapíroknak a hozama. Mondok két példát a magyar piacról, ezek friss információk, ezek az elmúlt napokban jöttek ki, hogy a magyar tőzsdei cégek mekkora osztalékot fizetnek, és akkor mondok két példát, az egyik a Dunahouse, amely 3,8 milliárd forint osztalékot fizet, részvényenként 107 forintot, rendkívül magas osztalékhozammal, 16%-kal megy. Ami önmagában egyébként jó hangzik, de hogyha emellé oda tesszük, hogy 25%-os jelenleg az infláció, és az évegészében akár a 16%-ot meghaladhatja, vagy pedig azt mondjuk, hogy a kockázatmentes magyar állampapírok hozamához mérten már nem kiemelkedő ez, akkor látjuk azt, hogy egy olyan papír, aminek kifejezetten magas az osztalékhozama, az sem nyújt olyan hozamot, mint mondjuk adott esetben egy állampapír. Akkor mondok még egy példát, a BIF 8,8 milliárd forint osztalékot fizetnek, ez részvényenként 35 forintot jelent, itt az osztalékhozam 15%, de hát ez is elmarad az állampapírhozamtól. És akkor, hogyha a blue chipeket nézzük, a MOL-t, a Richtert, az OTP-t, a MOL egy extra osztalékot is fizet, ezzel együtt 13% az osztalékhozama a papírnak, a Richternél ez 5%, az OTP-nél 3%, tehát összességében azt látjuk, hogy ha csak az osztalékért vennénk meg ezeket a papírokat, akkor így nem feltétlenül alternatívái ezek az állampapíroknak.
Tehát akkor vannak lehetőségek a magyar részvénypiacon jelenleg? Értem, hogy alternatívát keres mindenki az állampapírhoz képest, megértem, hogy hasonló kamatokat és hozamokat vár el, hiszen miért is ne tenni akkor állampapírba pénzét, de akkor vannak most lehetőségek, vannak izgalmas új papírok, amikre érdemes figyelni?
Hát én a magyar tőzsde legmeghatározóbb részvényét tartom egyébként kifejezetten izgalmasnak, ugye az OTP-ről van szó. Amikor jó volt a hangulat a világban, a csúcson mondjuk a kényszerint értékének az 1,6-szeresén is forgott, most meg 0,6-0,7-szeres szorzókról beszélünk, tehát mondjuk annak kevesebb, mint a felén, amit a csúcson láttunk. Nyilvánvalóan vannak kockázatok. Tehát azt látjuk, hogy amikor külföldi befektetők jellemzően az OTP-n keresztül szereznek kitettséget úgy általában magyar eszközökben, és amikor viszont romlik a hangulat, akkor automatikusan adják is az OTP-t, és ez egyértelműen látszott az elmúlt napokban is, amikor negatív hírek jönnek ki, például a magyar vonatkozású amerikai szankciók esetében, vagy az uniós forrásokkal kapcsolatos hírek esetében, amikor éppen negatív hírek érkeznek, ezek egyértelműen mozgatják az OTP árfolyamát, és mégpedig lefelé mozgatják, de közben meg azt látjuk, hogy nagyon jó sztori az OTP. Tehát az a helyzet, hogy ez a bank ez egyre nagyobbra hízik, egymás után veszik a pénzintézeteket a régióban, és a következő negyed években már a megvett bankoknak, tehát például egy szlovén, ami a OTP csoport történetében a legnagyobb bankvásárlás volt, tehát egy szlovén bankot is vettek, Üzbegisztánba is bevásároltak. Ezeknek a bankoknak a számai a következő negyed években jelennek majd meg az OTP kimutatásaiban, és azt fogjuk látni, hogy már megint rekordot ért el bevételben, működési eredményben a bank, tehát egyre nagyobbra nőnek, közben pedig kifejezetten olcsónak tűnnek a bank részvényei, tehát én azt gondolom, hogy a magyar piacon is igenis vannak lehetőségek, az OTP például egy ilyen.
Beszéljünk egy picit az euróról, ugye a felvezetőben is említettük most, amikor április 18-án délután fölvesszük ezt a beszélgetést, most ebben a pillanatban ránézek a portfólióra, és azt látjuk, hogy a középárfolyam az valahol 3,72 környékén jár éppen. Érdemes-e most venni eurót? Gondolhatunk itt arra, persze ezt is szokták tőlünk kérdezni, hogy mikor vegyünk a nyaraláshoz eurót, de hogyha a nyaraláson túl a kicsit befektetési szemmel is megnézzük, akkor hát én azt gondolnám, hogy most aztán érdemes lehet, hiszen nem olyan régen meg tényleg 400 fölött járt, meg 430-as szinteket nyaldosott itt az árfolyam, ahhoz képest ez a 370 igen csak jónak tűnik.
Így van, és egyébként én azt látom magam körül, nagyon sokaknak viszket már a tenyere, és nagyon vennék már az eurót a mostani szinteket, egyszer az van, mert hogy hozzászokott a szemünk ahhoz, hogy 4-essel kezdődik az árfolyam, és most, hogy 3-assal kezdődik, ez már egy vonzó valami lehet valóban, hogy te is mondtad, 434 volt majdnem a csúcsa, és ahhoz képest 15%-ot erősödött mostanáig a forint. Ugye itt két dolgot érdemes mérlegelni, egyrészt a technikai tényezőket, a másik pedig a fundamentumok, ugye a technika. Az úgy néz ki, hogy 370 körül azért van egy nagyon erős szintje a forintnak. Ez a múltban nagyon sokszor megállította az árfolyamnak vagy a gyengülését, vagy az esését, de mindenképpen egy nagyon fontos szerepet játszik, és mivel megközelítette az árfolyam, így most jogosan felmerül a kérdés, hogy vajon innen pattan-e majd fölfelé. Nyilván ahhoz nagyon sok minden kellene például az, hogy elromoljon a nemzetközi befektetői hangulat, vagy háborús hírekkel kapcsolatban érkezzenek negatívumok, további negatívumok, vagy még rosszabbá váljon az ottani helyzet. Szóval nagyon sok minden el tudja rontani a befektetői környezetet. Egyelőre az látszik, hogy ez a szint ez tényleg nagyon fontos, és itt most tényleg érdemes a befektetőnek figyelni arra, hogy fordul-e az árfolyam, vagyis jöhet egy nagyobb forintgyengülés. A másik pedig a fundamentum. Ugye itt arról beszélünk, hogy rendkívül magasan áll Magyarországon az infláció, ezt a jegybank is figyeli, és egészen addig, ameddig mondjuk ilyen 20-25% környékén van az infláció, nagy valószínűséggel nem lesz kamatcsökkentés. Viszont abban az esetben, hogy ha azt látjuk, hogy tartósan és nagy mértékben csökken az infláció, szerintem a jegybank is fogja ezt észlelni, és folyamatosan, fokozatosan csökkentheti majd a kamatot, ami viszont elindíthat akár egy forintgyengülést is. És akkor ugye nyilván a kommunikáció nagyon fontos lesz, vagy a kamatcsökkentésnek a mértéke, de alapvetően ez egy forintgyengítő hatással járhat, és hogyha ezeket összerakjuk, akkor ebből adódhat az, hogy a mostani szintek már izgalmasak lehetnek azoknak, akik külföldi eszközökben is gondolkodnak.
És ha összehasonlítjuk egy kicsit az állampapírt és az eurót, akkor melyiknek mi lehet az előnye vagy a hátránya?
Hát nagyon nehéz a kettőt összehasonlítani, már csak a befektetési időtáv miatt is. Ugye a forintban azt látjuk, hogy nagyon gyorsan tud mozdulni 10-15-20 egységet, és ez már arra késztet sokakat, hogy akkor zárják is a pozícióikat. Ezt látjuk egyébként rendkívül hektikussá vált a forintnak a mozgása az elmúlt hónapokban. Így azok, akik egyébként mondjuk azt gondolják, hogy na majd én nagyon sokáig fogom tartani, hogyha 370-en megvett eurójuk után látják azt mondjuk egy héttel később, hogy már 410 környéken áll az árfolyam, mondjuk jellemzően zárják a pozícióikat. Az állampapír ezzel szemben egy hosszabb távú befektetés, hogy az előbb mondtam, ott érdemes egyébként mondjuk ezt a nagyjából 2 éves időtávot belőni. Ez lehet az az időtáv, amin a terméknek a kiinduló pontja, a magyar infláció magas lehet, és ezért magas kamatot is fizető ez a termék. Tehát egy teljesen más megközelítés a kettő, a forint akár egy rövid távú befektetés is lehet, vagy spekulatív eszköz lehet, miközben az állampapír az jellemzően a hosszabb távra szól.
Tehát a forint az a 100 méteres sífutás, és a maraton az pedig az állampapír, hogyha most így egy sporthasonlattal akarnék élni, de amikor befektetésekről, megtakarításokról beszélgetünk, akkor gyakorlatilag mindig szóba kerül az arany, ugye ez egy ilyen tuti befektetésnek tartott, közismerten hosszú-hosszú távú befektetés, ami aztán mindig válságálló, és mindig őrzi az értékét, és az a, hát szerintem tévhit él róla, hogy minél nagyobb a baj, annál többet ér az arany. De vajon ez így van-e például, hogyha mondjuk az ukrajnai háború elmúlt bő egy évét nézzük, akkor az mozgatta-e az arany árfolyamát? Lehet-e most ez jó befektetés?
Nagyon érdekes volt az aranynak a mozgása, hiszen amikor elszállt az infláció a világban, és egyébként utána a geopolitikai feszültségek is voltak, az első időszakban kifejezetten rosszul teljesített az arany. Tehát sokan már temették, és azt mondták, hogy az a fajta tulajdonsága, hogy válságálló, és amikor nagy baj van, akkor jól teljesít, hogy ez már elmúlt. És az elmúlt hónapok viszont rácáfoltak erre. Azt láttuk, hogy tavaly októberben 1600 dollár környékén állt az aranynak az ára, unciánként, most pedig 2000 dollár fölött áll, vagyis az elmúlt hónapokban nagyon úgy tűnik, hogy már úgy működött, mint hogyha tényleg egy ilyen válságtermék lenne. Fél év alatt közel 25%-ot emelkedett az árfolyam, és most is egyébként közel áll a történelmi csúcsához. Egy érdekes adalék még ahhoz, hogy mi történik az aranypiacán, hogyha csak abból indulnánk ki, hogy mit csinálnak a világ nagy jegybankjai, hogy ők mit vesznek, akkor akár követhetnénk őket az aranyvásárlásban is, hiszen azt láttuk, hogy tavaly 1950 óta nem fordult elő olyan, mint ami tavaly, hogy a jegybankok olyan nagy mennyiségben vásároltak volna, mint 2022-ben. Tavaly nettó 1136 tonnát vásároltak a jegybankok, ez is nyilvánvalóan felfelé hajthatta az árfolyamot.
Ennek mi az oka egyébként a háború?
Diverzifikálják a termékeiket, vagy jegybanki tartalékokat. Ez egy normális folyamat, ennek a volumene volt kiemelkedő tavaly. Ez párosul most az elmúlt hetekben, hónapokban már egy dollár gyengüléssel is, ami alapvetően segíti a dolláros termékeknek az árfolyam emelkedését, a nyersanyagoknak az árfolyam emelkedését. És abban az esetben, hogyha a dollár gyengülés folytatódik, az infláció pedig tartósan relatíven magas szinten ragad, akkor az arany az egy továbbá is egy jó befektetés lehet.
Mit vesznek ilyenkor a profik egyébként? Azt ti látjátok, hogy a világ nagy befektetői, vagy Magyarország nagy befektetői, vagy az ismert arcok, ők mibe teszik a pénzüket? Ezt lehet követni, hogyha szakmai szemmel nézitek, akkor ti meg tudtok határozni konkrét irányokat és konkrét instrumentumokat?
Így van, bizonyos időközönként rálátásunk van arra, hogy a ismert befektetők alapjaiban milyen eszközök vannak, és megnéztem, hogy Warren Buffett például mibe tette a pénzét, mondhatnánk így slangben, de nyilvánvalóan egy nagyon komoly csapat dolgozik mögötte, és határoz meg befektetési irányokat, de az alapjukban alapvetően amerikai nagyvállalatok részvényei vannak, hiszen ők hisznek az amerikai gazdaság sikerében. Messze a legnagyobb most az Apple részvénye, de a Chevronból, Coca-Colából, American Expressből is tartanak nagyobb mennyiséget, tehát egyértelműen amerikai részvény, amerikai kitettségük van. Megnéztem Soros György alapját is, az egy sokkal izgalmasabb portfólió, tehát hogy míg Warren Buffett nagyon hosszú időt távon, nagyon hosszú befektetési időhorizonttal működik, és látszik az, hogy évtizedekre akár vásárolnak részvényeket. Itt a Soros alapban már sokkal kockázatosabbnak tűnő termékek szerepelnek, így például a Horizon Therapeutics, ez egy biotech cég, vagy a Rivian nevű elektromos autógyártó, Alphabet, Salesforce, tehát nagyon sok részvény van itt is, de láthatóan inkább nagyobb árfolyam mozgások meglovagolására terveznek ebben az alapban.
Tehát akkor ilyen időkben jön ki az igazi különbség a nagy befektetők között, az, hogy valaki kockázatvállalóbb és bevállalósabb, valaki pedig hosszabb távon, de mondjuk konzervatívabb szemlélettel teszi a pénzét bizonyos instrumentumokba?
Tehát a befektetési környezet az alapvetően hat a nagy befektetőknek a gondolkodására is, de éppen az előbb említettek, tehát és főleg Warren Buffett és befektető társa Charlie Mungernek a gondolkodásmódja olyan, hogy ők tényleg nagyon hosszú távon gondolkodnak, és amikor egy-egy nagyobb pozíciót vállalnak, akkor azt jó néhány évig tartják.
Viktor, akkor mi a konklúzió itt a beszélgetésünk végéhez közeledve? Vonjuk le egy kicsit a tanulságokat. Mit tanácsoljunk a hallgatóinknak, hogy mi az, amire figyeljenek? Nyilván nem konkrét befektetésre gondolok, hanem mi az, amire legyenek óvatosak akár, vagy mi az, amire érdemes figyelni azon kívül, hogy olvassák a cikkeiteket.
Igen, amit az elején bedobtál ötletként, hogy sokan most kaphatják meg a bónuszokat, ez ilyen néhány százezer forinttól néhány millió forintig terjedő összegről beszélünk. Azért az sem meglepő, és erről eddig nem beszéltünk, hogy mondjuk aki megkapja a bónuszát, az el is költi. Tehát egy ilyen magas inflációs környezetben akár előrehozott vásárlásokat is tömegesen látunk. Egyszerűen azok a műszaki cikkek, azok a ruházati termékek, azok a bútorok, amik most X-be kerülnek, akár jóval magasabb áron is megvásárolhatók lehetnek a jövőben, és éppen ezért szerintem teljesen logikus és abszolút racionális magatartás lehet, hogyha ezt a pénzt nem befekteti az ember, hanem elkölti egy ilyen magas infláció időszakban. A másik választás, amiről már beszéltünk, a prémium magyar állampapír, azt gondolom, hogyha valaki portfóliót épít, akkor ez mindenképpen legyen az egyik meghatározó eleme. Idén talán még nem, de később jövőre például már akár elhozamot is el lehet ezzel a termékkel érni. És hát aki kockáztatnak, pedig ott van a részvénypiac, és olyan fontosabb témák és érdekesek lehetnek, mint a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek, vagy a védelmi cégek részvénye. Ugye azt látjuk, hogy az ukrajnai háború kapcsán több európai ország is jelentősen megemelte a hadászati kiadásait GDP arányosan, és ezek a cégek pedig a megrendeléseken keresztül profitálnak ebből, tehát több olyan téma is van, ami izgalmas lehet, hogyha az állampapír kockázatánál akár lényegesen nagyobb kockázatot vállalunk, akkor nyilván nagyobb hozamot is érhetünk el ezekkel a termékekkel.
És ha valaki megkérdezi tőletek, hogy mibe tegye a pénzét, akkor ajánljuk ezt a podcastet, természetesen teszünk majd linket az adás jegyzetekhez. Köszönöm szépen Nagy Viktornak, a Portfolio részvény rovatának vezető elemzőjének, hogy itt volt velem a stúdióban. Ez volt a Portfolio heti podcastje április 19-én szerdán. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a podcast csatornánkra minden olyan helyen, ahol podcastet hallgatsz. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok, viszonthallásra!
Reklám következik. Pásztor Roxana vagyok, a Portfolio Sustainable Tech 2024 konferencia főszervezője. Az eseményt április 24-én rendezzük meg a budapesti Marriott Hotelben. Az egésznapos szakmai és üzleti konferencián a fenntarthatóság és a technológiai fejlesztési lehetőségek együtt lesznek főszerepben. Az idei programban különös figyelmet kapnak a fenntarthatósági stratégiai döntések, a zöld beruházások, a digitalizáció és az AI, de szó lesz a szél és geotermikus energiáról és az épületszektor karbonsemlegesítéséről is. Jöjjön el ön is, jegyek és további információ a portfolio.hu per rendezvény oldalon érhető el. Reklámot hallottak.